Amikor Buda eleste után kelet és nyugat határánál három felé szakadt a középkori nagyhatalom, akkor 150 évig Erdély volt a Kárpát-medence történelmi küldetése. Másfél évszázadon keresztül mi voltunk a magyar haza és a magyar nemzet továbbéltetői. Egy sorozat, melyben benne van erdélyiségünk igazi értéke. Fejedelmek kora Erdélyben. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma déli vendégünk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Fejedelmek kora Erdélyben hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Tibor. A Habsburg uralom elismerésével tulajdonképpen megkezdődik Apafi Mihály uralkodásának utolsó szakasza. Az idősödő, betegeskedő fejedelem egyre kevésbé foglalkozik a politikával, az ügyek intézése Teleki Mihály kezébe került. Ugyanakkor egy személy és tragédia is hozzájárult Apafi háttérbeszorulásához, a fejedelem asszony halála teljesen megtöri a fejedelmet. Egyetlen vigaszt számára az jelentette, hogy sikerült dinasztiát teremtenie, hiszen fia trón utódlását a nemzetközi szerződések is elismerték. Témánk Apafi Mihály uralkodásának margójára.
A kőbe zárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbe zárt múltunknak.
Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Fejedelmek kora Erdélyben mikrofonjai előtt Imre Zsolt történészt. Tanár úr, jó napot kívánok, és köszönjük, hogy ezt a témát is önnel beszélhetjük meg.
Jó napot kívánok, köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, és köszöntöm Nagy Bodó Tibor műsorvezető urat, köszönöm az ismételt meghívást. A múlt heti műsorunkban Apafi Mihály uralkodásának egy meglehetősen rövid, de ugyanakkor eseménydús időszakáról beszéltünk. Nagyjából az 1678-1687 közötti időszakot próbáltuk lefedni. Ebben a részben megnéztük, hogy hogyan próbált Apafi és kormányzata kiutat keresni a Habsburg és a török diplomáciai kapcsolatok alternatívájából, és hogyan próbált lengyel, illetve francia segítséget szerezni. Illetve megnéztük, hogy milyen kapcsolat alakult ki Apafi, valamint a veselényi összeesküvés következtében Erdélybe húzódó bujdosok, vagy ahogy később nevezik, kurucok mozgalma között. Apafi a francia kapcsolatok elfogadása fejében támogatja a bujdosókat, jelentős anyagi támogatás, sőt ideológiai és katonai támogatást is nyújt ennek a mozgalomnak. Azonban a francia segítség megérkezéséig ennek a támogatásnak nincs konkrét eredménye. Azonban a francia, illetve lengyel támogatás megérkezésével láttuk azt, hogy a bujdosok jelentős sikereket aratnak. Ez természetesen látszólag kedvező Apafi számára, de ugyanakkor problémát is jelent, hiszen a bujdosok élére ekkor kerül Tököl Imre, aki, hát mondhatni, egyre inkább előtérbe kerül, és elhomályosítja Apafinak a szerepét. Tököli, aki mindenféle megkötés nélkül politizálhatott, egyre inkább a törökök, a franciák, sőt a Habsburgok tárgyaló partnerévé válik, és katonai sikerével tulajdonképpen megteremti a felső magyarországi fejedelemséget, amely Erdélyhez hasonlóan elismerte a török fennhatóságot, illetve a nagyvezír Kara Musztafa számára egyre inkább azon személy lépett elő, akinek az uralma alatt a törökök meghódíthatják egész Magyarországot. Láttuk, hogy Apafi és kormányzata milyen lépésekkel próbálta megakadályozni, hogy teljes mértékben elkötelezzék magukat a törökök mellett, és láttuk azt, hogy mennyire immelámmal vett részt az erdélyi fejedelemség a törökök magyarországi hadjárataiban, illetve az 1683-as bécsi ostromban. Ez az ostrom ugyanakkor egy fordulópontot jelent Magyarország története és az erdélyi politika szempontjából is, hiszen a török törökök veresége Bécs alatt tulajdonképpen elindítja a Habsburgok, valamint a Szentligának az ellentámadását, és ez tulajdonképpen újra kényszerhelyzetbe hozza Apafi kormányzatát, illetve politikáját, hiszen a Szentligához próbálják kötni az országnak a szekerét. Kezdetben, mint önálló állam próbálnak csatlakozni a Szentligához, úgy néz ki, hogy erre meg is van a lehetőség a lengyel, illetve francia támogatásnak köszönhetően, de végül a Habsburgok sikerei, ugye Buda visszafoglalása 1686-ban, illetve az 1687-es nagyharsányi győzelem ezt a lehetőséget teljesen megszüntette. A nagyharsányi csata után láttuk azt, hogy Lotaringiai Károly egyszerűen bevonult az erdélyi fejedelemségbe, és mondhatni egy meglehetősen korrekt szerződést köt Apafi kormányzatával, a Balázsfalvi Egyezményt, amelyben Erdélyre jelentős terheket rónak ugyan, de ugyanakkor garantálják állami önállóságát is.
Mi történik Apafi uralkodásának utolsó éveiben? Folytassuk innen a mostani beszélgetésünket.
Mint említettük, Lotaringiai Károly egy többé-kevésbé tisztességes és teljesíthető feltételeket tartalmazó szerződést kötött Erdéllyel. Az egyetlen probléma csak az volt, hogy ezt a szerződést az erdélyi kormányzat Lotaringiai Károllyal és nem Első Lipót császárral kötötte. Így a herceg hiába garantálta a szerződés betartását, illetve akadályozta meg a német katonaságnak a garázdálkodását. A bécsi kormányzatnak más elképzelései voltak Erdéllyel kapcsolatban. Ugyanis Bécsben a szerződésnek a politikai kikötései elfogadhatatlanok voltak. Ezért 1688 elején a munkácsi kapitulációt sikeresen végrehajtó Antonio Caraffa tábornokot, az eperjesi hóhért bízták meg Bécsből, hogy erdély státusát a pozsonyi országgyűlés szellemébe rendezze. A frissen kinevezett katonai főparancsnok, akit hírneve megelőzött és jelentős félelmet keltett Erdélyben, gyorsan teljesítette a rábízott feladatot. Országgyűlést hivatott össze Fogarason, majd a fejedelmi tanács tagjaival egyénileg tárgyalt, és 1688. május 9-én rávette Erdély vezetőit, hogy aláírják a fogarasi nyilatkozatot. Ebben az erdélyi rendek kijelentik, hogy a fejedelemség visszatér Magyarországhoz, felmondják a török védnökséget, Első Lipót császár és Magyarország örökös királyának oltalma alá helyezik magukat a pozsonyi országgyűlés végzéseinek értelmében. Az ország váraiba császári katonasságot bocsájtanak, és évi 700 ezer forint készpénzadót fizetnek. Cserében a császári leírat azt ígérte, hogy biztosítja a vallás gyakorlat szabadságát, és megfékezi a német katonasságot. A császár viszont az ígéret végrehajtásáról már nem gondoskodott. Erdély nagy része tulajdonképpen szótlanul beletörődik a Habsburg megszállásba. A német katonasság gyakorlatilag majdnem ellenállás nélkül foglalja el a legfontosabb stratégiai pontokat. Csak Nagybánya, Beszterce és Brassó állt ellen tudatosan, és nem hajtotta végre a nyilatkozatban foglaltakat, de ellenállásukat fegyveres erővel törik meg. Tulajdonképpen bekövetkezik a Habsburg uralom teljes bevezetése és az erdélyi fejedelemség önállóságának elvesztése. Apafit személyes tragédia is éri. 1688. augusztusában a fejedelem mellett társuralkodói minőségben munkálkodó Bornemisza Anna meghal. Ez teljesen megtörte a fejedelmet, a kortársak szerint buskoromságban esett, a következő időszakban már nem igazán vesz részt a kormányzásban. Egy vadászaton meghűl, és 1690. április 15-én Fogarason meghalt. Almakeréken temették el, majd Hamvait feleségével, fiával és menyével együtt a kolozsvári Farkas utcai református templomban helyezték végső nyugalomra. Apafi ellentmondásos történelmi figura. A kortársak, mint például Cserei Mihály történetíró, egyértelműen negatív alaknak tartotta. Szerinte három szenvedélye volt, a vadászat, az órák, és számtalan óráját minden nap pontosan felhúzta, és az esti ivászatok az erdélyi urakkal. Ezt a képet rajzolja meg róla Jóka is a Török világ Magyarországon című regényébe. Apafi a történelmi emlékezetbe gyengekező uralkodóként, tehetséges fejedelemként maradt meg. De ez az ítélet sokszor Bethlen Gábor vagy Első Rákóczi György alakjával párhuzamosan hozódik meg. Az Apafit elmarasztalók ugyanakkor nem veszik figyelembe erényeit, illetve hogy uralkodása nem a fejedelem hibájából, hanem Erdély megroppanása a változó politikai körülmények miatt nem lehetett aranykor, terveit pedig olyan erők fullasztották kudarcba, amelyeket nem irányíthatott. Manapság a történészek egy része Apafit olyan óvatos politikusnak tartják, aki sikerrel egyensúlyozott a két nagyhatalom között. Ugyanakkor Apafiról számtalan korabeli feljegyzés mondja, hogy jó lelkű ember volt, de hiányzott belőle a férfias akaraterő, az elszántság. Így aztán az ország dolgait a felesége és másodunok a testvére, Teleki Mihály kancellár vette kezébe és igazgatta.
Mit tudunk elmondani a fejedelemasszonyról, Bornemissza Annáról?
Bornemissza Anna fejedelemasszony születésének pontos idejét és helyeit nem ismerjük. Valamikor 1630 és 1636 között születhetett, de talán az első dátum az elfogadhatóbb. Apja Berhidai és Petrilini Bornemissza Pál jenői kapitány, majd udvari főkapitány és a mezdei hadak főgenerálisa, aki II. Rákóczi György egyik bizalmi embere volt. Gyermekkorát Jenőn és Munkácson töltötte, de neveltetéséről nincsenek pontosabb ismereteink. Ugyanakkor Anna ifjúkoráról szinte semmit nem tudunk, valószínűleg a kor nemesi származású lányainak szokásos nevelését kapta. 1650-ben vagy 1653-ban ment feleségül Apafi Mihályhoz, aki régi erdélyi nemesi család sarja volt, de nem tartozott a vezető szerepet betöltő arisztokratákhoz. A fiatal pár élete meglehetősen eseménytelenül zajlott Ebesfalván, az Apafi birtokon, de 1657 után nagy fordulat következett be. Ugyanis ekkor II. Rákóczi György fejedelem félretette apja megfontolt józan politikáját, és a lengyel trónt akarta megszerezni. Szövetséget kötött a svédekkel és a kozákokkal, majd az erdélyi hadsereggel Lengyelországba vonult és elfoglalta Varsót. Ebben a hadseregben szolgált Apafi Mihály is. A Rákóczi fejedelmet azonban a szövetségesei cserben hagyták, így kénytelen volt visszavonulni. A törökök pedig megelégelték a vazolus Erdély önálló külpolitikáját, és a szultán ellenük küldte a krimi tatárokat. Csak nem az egész erdélyi hadsereg tatárfogságba került, így Apafi Mihály is, akit a Krím félszigetre hurcoltak. Bornemissza Anna feladata volt a váltságdíjhoz szükséges pénz összegyűjtése, ahogyan szinte minden rangosabb erdélyi családba arra kényszerültek, hogy a férjeket, fiúkat váltsák ki a rabságból. Három évi nélkülözés után kisporolta a váltságdíjat, 12.000 tallért gyűjtött össze, így szabadította meg férjét a fogságból, aki 1660 októberében hazatérhetett Ebesfalvára. Ekkor még a kortársak nem gondolták, hogy a kevésbé ismert nemes ember hamarosan vezető szerephez jut Erdélybe. Az 1657-61 közötti időszak zavaros éveket jelentett Erdély történelmében. Második Rákóczi Györgyöt a törökök le akarták váltani a fejedelemségről, ő azonban nem akart lemondani. Ez török és tatár támadásokat hozott Erdélyre, így véget ért a fejedelemség aranykora. Rédei Ferenc, Barcsai Ákos és Kemény János fejedelemségeinek időszaka hatalmi harcokat eredményezett, amelyek során a törökök lázasan keresték az ideális fejedelem jelöltet. Ebben a zavaros helyzetben Ali Temesvári pasa a viszonylag ismeretlen Apafit jelölte az erdélyi fejedelmi trónra 1661-ben. A hatalmát megszilárdító Apafi Mihályra a kortársak szerint Bornemissza Anna jelentős befolyást gyakorolt. Cserej Mihály korabeli történetíró szerint nagy baj volt az országra nézve, hogy a fejedelem asszony magát az ura tisztébe és hivatalába elegyítette. De azt is ő írta róla, hogy egészségtelen, száraz asszony vala, nem is gyönyörködik soha a pompás öltözetekben. Mivel sokat betegeskedett, nem kedvelte a mulatságokat, udvari rendezvényeket, és féltékenyen figyelte a főúri hölgyek díszes öltözetét, forgolódását ilyen alkalmakkor, sőt, igen féltékeny is volt a fejedelemre, akit nem egyszer annyira felbosszantott, hogy az meg is verte. Tudjuk meg ezt Csereitől, aki azonban gyűlölte Bornemissza Annát, ezért szavainak nem kell feltétlenül hitelt adnunk. Bornamisz Anna aktívan részt vett a kormányzásban, és különösen nagy szerepet vállalt a gazdasági kérdésekben. A fejedelmi udvartartás szervezésével, a gazdálkodás ellenőrzésével sok időt töltött, ezt bizonyítják a fennmaradt számadás könyvei. A fejedelmi udvar fenntartása teljesen az ő vállain nyugodott. Ebben kiváló gazdasszonynak bizonyult, gyakran adott ki rendeleteket az udvarbírák és kamaraispánok számára, ellenőrizte a parasztok terménybeszolgáltatásait. A fejedelem a gazdasági kérdésekkel egyáltalán nem törődött, ezzel szemben Bornamisz Anna gazdasági naplókat vezetett, amelyek nagyon gondosak és pontosak voltak. Az is jelzi, hogy milyen jó gazdasszony volt, hogy még egy híres szakácskönyvet is írt 1680-ban. Apor Péter feljegyzései szerint Bornamisz Anna katolikus ellenessége alig ismert határokat, holott maga a fejedelem nem törődött ezzel a kérdéssel. Milyen elítélte a rekatolizáló korábbi fejedelem asszony Báthori Zsófiát. Mint kálvinista gyűlölte és üldözte a katolikusokat, és megpróbálta őket áttéríteni kálvinista vallásra. Szerinte a vegyes házasságba született gyerekeknek kálvinistáknak kellett lenniük. Külpolitikai kérdésekkel is foglalkozott. Annak volt a híve, hogy a törökökkel Erdély biztonsága érdekében fenn kell tartani a jó viszonyt, és az adott pontosan fizetni kell nekik. A politikában jó szövetségesre talált Teleki Mihály kancellár személyébe, aki anyai ágon rokona volt. Mint hogy Bornamisz Anna megingathatatlanul bízott Telekiben, a fejedelmet is rávette, hogy Teleki tudta nélkül semmilyen országos ügyben ne döntsön. Ő maga szinte minden apró eseményről értesítette a kancellárt, akinek tudta és beleegyezése nélkül semmi nem történhetett az országban. A levelezésük nagy részt politikai kérdésekről, Erdély és a Porta pillanatnyi helyzetéről, belpolitikai eseményekről szólt, de magánéleti nehézségeit is megosztotta Bornamisz Anna Teleki Mihállyal. Telekit a kortársak, különösen Cserei kegyetlen és agresszív alaknak írták le, de nem tagadták kivételes politikai képességeit. Erdélyt tulajdonképpen a kancellár és a fejedelemasszony kormányozta, mondják a kortársak. Telekit sokan gyűlölték, és ez Bornamisz Annára is árnyékot vetett, így gyorsan népszerűtlenné vált. Apafi uralkodásának a második szakaszában a fejedelem asszonynak egyre több problémája volt a férjével. A befolyásolható apafi a mulatozások alatt olyan dolgokat is aláírt, amiket később megbánt. Néhány ilyen esetben Bornamisz Anna hatást tudott rá gyakorolni, és elérte, hogy a döntést megváltoztassa. Apafi például aláírta Anna sógorának, Bánfi Dénesnek a halálos ítéletét, de a fejedelem asszony kegyelmet eszközölt ki számára. Ez azonban már későn érkezett, a főurat ellenségei közben kivégeztették. Egy másik esetben viszont a fejedelem asszony sikerrel járt, és Béldi Pál halálos ítéletét visszavonatta a fejedelemmel. Férjét gondoskodó hitvesként szeretettel vette körül, de különösen házasságuk második felébe úgy kezelte, mintha inkább gyereke lett volna, aggodalmasan féltve gondoskodva. Az bizonyos, hogy nagyon szoros érzelmi kapocs volt kettőjük között. Bornamisz Anna mindvégig fájlalta, hogy a főrangú erdélyi családok enyhe lenézéssel viseltettek irántuk. Férjét sokszor kinevették, és nem vették komolyan. Magánéletében Bornamisz Anna nem volt szerencsés. Bár szeretett szépen öltözködni, a kortársak szerint nem volt szép asszony. Ezért féltékeny természetű volt, és idegesen figyelte az arisztokrata nők kacérkodását férjével. Gyakran betegeskedett, amit gyerekei is örököltek. A házaspárnak sok gyermeke született, de ezek közül csak egy, az 1676-ban született Mihály érte meg a felnőtt kort. Anna mindenképpen biztosítani akarta fiának a trónutódlást. Második apafi Mihályt még apja életében erdélyi fejedelemnek ismerték el. Anna bizalmasának, Teleki Mihálynak viszont az 1680-as években megváltozott a politikája. A törökök Bécs alatt elszenvedett veresége után megkezdődött kiűzésük Magyarországról. Teleki ezután a Habsburgokkal kötött szövetséget, és Erdélyt német seregek szállták meg. Valószínűleg Bornamisz Anna tényleg nagy hatással lehetett férjére, és betegeskedését, rossz hangulatát magyarázhatja, hogy 14 vagy 16 megszületett gyereke közül csak egy maradt életbe. Gyerekei halálát kegyetlenül megszenvedő anyának nem egyszerű egyedül kellett ezzel szembenéznie, de mélyen vallásos lénye Isten akaratában talált vigasztalást. Bornamisz Anna fejedelemasszony nem érte meg férje halálát, és Erdély önállóságának elvesztését. 1688-ban halt meg Ebesfalván. Bornemisz Anna halálát apafi fejedelem így írta le. 1688. augusztus 3-án az én szerelmes feleségemet, akit minden keserves és bajos dolgaimnak társa volt, elfelejthetetlen szomorúságomra szólítá ki Isten estve 10 óra felé Ebesfalván. Először az almakereki evangélikus templom apafi sírboltjába helyezték örök nyugovóra, ahová késő férjét is eltemették. Újra temetésére 1909-ben került sor, amikor Hamvait férjével, fiával és mennyével együtt a kolozsvári református templomba helyezték el. 1942-ben Kors Károly tervezett számukra a síremléket. Bornemisz Anna tulajdonképpen a magyar nagyasszonyok közé sorolható, mert meghatározó jellemével nagyon sokat tett Erdély önállóságáért egy különösen nehéz korszakban.
Beszéljünk most a korszak legjelentősebb erdélyi politikusáról, Teleki Mihályról is.
Kétségtelen, hogy az apafi korszak legjelentősebb politikusa Teleki Mihály volt. A későbbi gróf 1634-ben született Nagyváradon. Ősi család sarja volt, hiszen a család felemelkedése már a 15. század elején megkezdődött. Akkor még a Teleki család a neve Garázda volt. A hagyomány szerint bolgár eredetűek voltak, minden esetre ősi birtokaik a középkorban részben a magyar fenntartóság alá tartozó Bolgárországban és Boszniába feküdtek. A garázdák először Zsigmond király idején tűntek fel országos jelentőséggel, 1409-ben a királytól címeres levelet is kaptak. Ennek érdekessége, hogy ez az első ismert festett címeres armális Magyarországon. A garázdák oldalági leszármazottjai között a legismertebbek a horogszegi Szilágyiak. Közülük Szilágyi Erzsébet Mátyás király édesanyja volt. A másik híres családtag a kiváló humanista költő Janus Pannonius, akinek pontos leszármazását ugyan nem ismerjük, de a közös garázda címert használta. Boszniát 1414-ben a törökök feldúlták, a garázda család pedig kénytelen volt felhúzódni a szűkebb értelembe vett Magyarországra. Hamarosan új birtokokat szereztek Zágorhídon, Széken és a Békés megyei Teleken. Az utóbbiak a család később állandósuló előnevét és családi nevét adták. A család három ágra szakadt, de a fiúágak kihaltával házasság révén újra egyesült a széki telekiekbe. A széki birtokos ágból származó garázda Annát a Teleki garázdának, vagy már csak egyszerűen Telekinek nevezett Mihály vette feleségül. Leszármazottaik a garázda nevet elhagyták, és ettől kezdve a széki Teleki nevet használták. Ez a Teleki Mihály, Báthori Zsigmond majd Bocska István erdélyi fejedelemnek testőrkapitánya volt. Ifjabbik fia János szintén katonai pályát választott, a Jenői vár kapitánya és a Gyaloghajduk alkapitánya volt, emellett Zaránd vármegye főispáni tisztét is viselte. Teleki János felesége Bornemisz Anna lett, aki apafi Mihály erdélyi fejedelem azonos nevű feleségének volt a nagynénje. Ennek a Teleki Jánosnak és Bornemisz Annának volt a fia Teleki Mihály. Teleki Mihály kétszer nősült, első nejét Petro Vinai és Kutyfalvi Perki Zsófiát 1659-ben vette el, második feleségét Köröstarcsai Vér Juditot 1662-ben. Első házasságából nem született gyereke, a második nejétől viszont 13 gyereke származott. A gróf Széki Teleki család összes leszármazottja tőlük való. Teleki Mihály a Rákóczyak udvarában nevelkedett, először második Rákóczi György testőreinek kapitányának nevezték ki, ebben a minőségben 1657-ben részt vett a lengyelországi hadjáratban, ahonnan második Rákóczi György kíséretébe tért haza. Mindvégig kitartott a Rákóczyak oldalán, majd Kemény Jánoshoz csatlakozott. 1661-ben Kemény a császárral való szövetség ügyébe őt küldte Montecuccolihoz és Bécsbe az udvarhoz. 1662-ben részt vett a nagyszőlősi csatában, amiért fő- és jószágvesztésre ítélték Erdélyben. Egy ideig Kemény János fiát támogatja apafi Mihály ellenébe, de 1663-ban a fejedelem hűségére térve kegyelmet kapott, sőt rokona a fejedelemasszony közbejárására kinevezték kővári kapitány. irányá. 1663-ban már országos postamester és fejedelmi tanácsúr. Vasvári béke után az országgyűlés Teleki Mihályt küldte Rottal János császári megbízotthoz, hogy tiltakozzék a béke erdélyek által sérelmezett pontjai ellen. Később Veselényi Ferenc nádorral is tárgyalt, aki szerette volna Erdélyt az általa szervezett összeesküvésbe bevonni. Az összeesküvés felfedezése után az Erdélybe menekült bujdosok megsegítését képviselte a fejedelmi tanácsba, és ennek érdekében tárgyalásokat kezdett 14. Lajos francia királlyal is. 1672-ben a bujdosok fővezérükké választották, első hadi próbálkozása azonban Szatmárnál szerencsétlenül végződött. Közben politikájának belső ellenzékét jelentő Bánfi Dénest kivégeztette, majd Béldi Pálnak az isztambuli letartóztatása következtében őt is elnémított. 1678-ban Apafi kinevezte a bujdosok fővezérével, azonban Eperjes sikertelen ostroma után visszavonult, és a bujdosok tökölit választották vezérükké. Ettől kezdve Teleki Mihálynak a bujdosokkal való viszonya egyre inkább megromlott. Míg Tököli Imre a szultánnal kötött szövetséget, addig Teleki Mihály felismerte az új erőviszonyokat, és első Lipót császárral kezdett alkudozni. A kancellár a Habsburg kormányzat által Apafi udvarába küldött jezsuita követtel titkos szerződést kötött. Ennek értelmében Teleki Mihály közben járt egy paktum megkötésében a Apafinál, amelybe kimondták, hogy a német császár és magyar király Erdély felett is főhatalmat gyakorol. Erdély lemond az önálló külpolitikáról, amelynek fejébe, Erdély védelmébe a német hadsereg egy részét Erdélyben állomásoztatják, és a kiváltságok, valamint a vallásszabadságot háborítatlanul megtartják. Buda visszafoglalása után azonban 1687-ben a császári hadak megszállták Erdélyt, majd, mint láttuk, Karafa tábornok hódoltatta a fejedelemséget. A Teleki tárgyalásai az ország önkormányzatának megóvására lényegében eredménytelenek voltak. Ugyanakkor nagy szerepet játszott a fogarasi nyilatkozat előkészítésében és létrejöttében, amelyben Erdély lényegében elismerte első Lipót fennhatóságát. Egy szóval meghatározó szerepet játszott abban, hogy Erdély visszakerült a magyar korona fennhatósága alá. Apafi halála után 1690-ben a törökök Tökölit küldték a fejedelemség visszafoglalására. Teleki Mihály, aki ekkor az erdélyi mezei hadak főgenerálisa volt, 1690. augusztus 21-én lezajló Zernyesti csatában esett el. Hanvait második felesége, Vér Judit temettette el, végakarata szerint Gernyeszegen. Teleki Mihályt érdemeiért első Lipót császár és magyar király 1685-ben grófi ranggal jutalmazta. 1690-ben bekövetkezett halála után fiai számára a császár és király 1697-ben ünnepélyes diplomát is kiállított, amelyben római szent birodalmi grófi címet és kibővített címet adományozott.
Milyen intézkedésekkel támogatta Apafi Mihály Erdély művelődését az uralkodása alatt?
A művelődésnek a támogatása talán Apafi Mihály uralkodásának az egyik legegyértelmű kérdése, hiszen, mint láttuk, a külpolitikája, illetve belpolitikája miatt Apafit sokan egy ellentmondásos fejedelemnek tartják. Viszont Apafi Mihály uralkodása alatt mondhatni, hogy az erdélyi művelődés talán egy kicsit erős kifejezéssel reneszánszát éli. Annak ellenére, hogy akár csak a gazdaságot és a népességet, az 1657-1664-es időszak rendkívül súlyosan érintik, mégis Apafi uralkodása után egy fellendülésnek vagyunk tanúi. Ez különösen igaz az erdélyi iskolarendszerre, amely 1658 után rendkívül súlyos veszteségeket szenvedett. Váraddal elveszett a nagy hírű iskola is, a gyulafehérvári kollégium a tatárok büntető hadjáratának áldozata lett 1660-ban. Azonban a súlyos veszteségek ellenére az erdélyi iskola rendszer nem csak hogy megtartja eredményeit, hanem eléri a korszerű fejlődő képesség szintjét is. Az Apafi korszak konszolidációs évtizedei módot adtak rá, hogy az elpusztult vagy otthonukat vesztett iskolák új helyen verjenek gyökeret. a gyulafehérvári kollégium Nagyenyeden kapott helyet. Ez utóbbi iskolát már 1662-ben egyelőre ideiglenes jelleggel költöztették Enyedre, majd 1682-ben ez véglegessé vált. Itt tanított apafi uralkodásának legkiválóbb tudósa, orvosa, pápai Páris Ferenc. A Báthori Zsófia által előzött Sárospataki iskolának és tanárainak is Erdély adott menedéket. A tudatos fejedelmi iskolapolitika következtében 1660-1690 között virágzásnak indultak a falusi iskolák, lendületet vett az anyanyelvi oktatás és a leányiskolázás. A négy bevett vallás a görögkeleti egyházzal együtt szabadon élhetett az iskola alapítás jogával. Virágzásnak indult a Barcsai által alapított Szászvárosi Kollégium. Kiépült az addig alsófokú iskolából Bethlen János kancellár nagyszabású alapítványának segítségével a Székelyudvarhelyi Református Kollégium, és megerősödtek az unitárius iskolák is. Ekkor vetette meg a későbbi fejlődés alapjait a katolikus és a görögkeleti egyház iskola rendszere. Apafi Mihály nem csak megerősítette a Lohántfi Zsuzsanna által 1657-ben alapított Fogarasi Román iskola anyagi bázisát, hanem fejedelmi védelemmel segítette korának első román tanintézményét. Emellett apafi a fehérvári görög monostorban román iskolát és nyomdát alapítatott. Az iskolák számának növekedésével párhuzamosan megnövekedett a könyvigény is. Ez Brassó, Szeben, Gyulafehérvár, Kolozsvár, Debrecen, Nagyvárad nyomdái már 1657 előtt is nehezen tudták kielégíteni. 1660 után nem csak Nagyvárad esett ki, hanem Gyulafehérváron is megszűnt a könyvnyomtatás egy teljes évtizedre, és később is évtizedenként csak néhány könyvet adtak ki itt. Szentci Kertész Ábrahám a váradi nyomdát végül Szebenbe költöztette sikeresen, és újra kezdte a nyomtatást. Apafi igyekezett több nyomdát összevonva Kolozsvárot korszerűbb műhelyt létrehozni. Támogatta Misztótfalusi Kis Miklós itteni munkásságát, akinek köszönhetően az erdélyi nyomdászat eléri csúcspontját. Két új nyomda is létesült uralkodása alatt, Csíksomlyon, illetve Keresde. 1683-ban pedig Szászebesen román egyházi nyomtatvány is készült. Vagyis apafi uralkodása alatt a szerényebb körülmények ellenére Erdély művelődés élete virágzásnak indult, nem kis mértékben a fejedelmi támogatásnak köszönhetően.
Hogyan fejlődött Erdély épített öröksége apafi uralkodása idején?
Apafi uralkodása idején lezajló konszolidációnak köszönhetően Erdély épített öröksége gyarapodik. Ekkor kezdődnek meg a boncidai Bánfi kastély átépítésének munkálatai, valamint folytatódik a keresdi kastély átépítése is. Legjelentősebb építkezése azonban a Bethlen-Szent Miklósi kastély, amelyet 1668-ban a helyi hagyományokba gyökerező olasz reneszáns stílusba tervezte meg Bethlen Miklós. Akkor ebből az időszakból származik Korni Zsigmond Szent Benedeki kastélya is.
A fejedelmek kora Erdélyben utolsó perceiben most is arra kérjük, hogy foglalja össze az elhangzott beszélgetésünket.
A mai műsorunkban apafi Mihály uralkodásának végső időszakáról kezdtünk el beszélgetni. Láttuk, hogy a Fogarasi nyilatkozat elfogadása után hogyan szűnik meg tulajdonképpen Erdély, mint önálló fejedelemség létezni, és hogyan kerül a Habsburg kormányzat fennhatósága alá. Ugyanakkor megnéztük, hogy apafi uralkodásának kik voltak úgymond az erős emberei, és pedig Bornemisza Anna, valamint Teheleki Mihály szerepére próbáltunk kitérni. Végül pedig megállapítottuk, hogy apafi Mihály uralkodásának talán legegyértelműbb része a művelődésnek a támogatása, hiszen apafi uralkodása alatt jelentős mértékben fellendülnek az iskolák, valamint a nyomtatás Erdélyben.
Történész úr, köszönjük a válaszokat, és köszönjük a beszélgetést.
Köszönöm szépen a lehetőséget, és mielőtt elbúcsúznék, elmondanám a hallgatók számára, hogy jövő héti adásunkban az erdélyi fejedelemség két rövid ideig, és tulajdonképpen ténylegesen nem is igazán uralkodó fejedelméről fogunk beszélni, és pedig második apafi Mihály életéről, illetve Tököl Imre tevékenységéről, és megnézzük, hogy hogyan szerezte meg, illetve vesztette el az erdélyi fejedelemséget.
Így legyen, így lesz, kedves hallgatók, a műsoridőnk végéhez érünk. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét, Imre Zsolt történész nevében is. Át kell adjuk a stúdiót, elköszönök, a Fejedelmek kora Erdélyben szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. Hallgassák továbbra is a Marosvásárhelyi Rádiót, további kellemes napot és pihentető hétvégét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A kőbe zárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbe zárt múltunknak.